Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Madéli meghívottam nevében is köszöntöm az örökségünk nyomában hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból pár napja új látványossággal gazdagodott a Gyergyószentmiklósi Örmény közösség temploma. Megtudtuk, hogy a 20 méter magas toronyban kiállító teret alakítottak ki, ahol az örmény örökséget bemutató képek láthatóak, de ugyanakkor igazán nagy élmény a toronyablakból nyíló panoráma is. Madéli témánk új torony múzeum egy székelyföldi örmény templomban. Köszöntjük a stúdiónkban dr. Puskás Attila vallástörténészt, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnökét. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy befáradt a stúdiónkba.
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és örvendek annak is, hogy az örökségünk nyomában műsor keretében az erdélyi örménységről is beszélhetünk, hiszen ez is a mi erdélyi örökségünkhöz tartozik. Erdély a miénk, azoké a nemzeteké, akik itt lakják, és hát el kell mondani, hogy a magyar-román mellett azért vannak itt örmények, örmény származásúak, zsidók, cigányok. A lényeg az, hogy mindenki megpróbálja azt az örökséget bemutatni, megélni, amelyet magával hoz, és ezáltal gazdagítjuk, mi úgy érzem, Erdély földjét.
Elnök úr, az önök szervezésében pár nappal ezelőtt került sor a Székelyek és Örmények Együtt nevet viselő konferenciára. Mielőtt a mai témánkra térnénk, kérem mondja el a hallgatóknak mindazt, amit a szóban forgó stratégiai konferenciáról tudni kell, és arra is térjen rá, hogy mit kell tudni ebből a szemszögből nézve a Székely és Örmény együttélésről.
A székely-örmény együttélésről történelmi szempontból nagyon-nagyon sokat lehet beszélni. Én nem érzem magam hivatottnak arra, hiszen Gyergyóban ott van a kiváló történész dr. Becsek Garda Dezső, aki ennek a témának kiváló kutatója. Minket stratégiai szempontból érdekelt az, hogy hogyan lehet ezt az együttélést, tulajdonképpen a gyergyószentmiklósi életet jobbá tenni azzal, hogy mi itt Gyergyószentmiklóson és hát Erdélyben megpróbálunk együtt élni, és mindenkinek azokat a kultúrkincseit, azokat a tehetségeit felkutatni, megkeresni, amely az adott nemzetben rejlik, amit magával hozott, hogy ezáltal is élhetőbb legyen a közösségi élet, jelen esetben Gyergyószentmiklóson, hiszen ott volt megszerve ez a stratégiai konferencia. Itt nagyon fontos a maga a szó, stratégiai konferencia, hiszen a kérdés az volt, hogy a jövőben mit lehet tenni azért, hogy élhetőbb legyen Gyergyószentmiklós. Na most a konferencia alapvetően abból az ötletből indult ki, hogy nem kell mindig feltalálni a legújabb dolgokat, hiszen a múlt nagyon sok kincset rejteget, amiből mi tanulhatunk, és ezeket a kincseket felszínre hozva nyugodtan lehet a jövőt tervezni, hiszen az őseink, akik alkottak, éltek, azok nagyon sok mindent alkottak, amire talán nem is figyeltünk mi fel. Ezeket, ha napvilágra hozzuk, tudatosítjuk, akkor nagyon sok jó példát vehetünk, hogy hogyan lehet a közösségi életet élhetőbbé tenni, hogyan lehet együtt élni. És hát itt székely-örmény együttlétről lévén szó, mi olyan történelmi személyeket mutattunk be, akik az élet különböző területein működtek, alkottak, és hozzájárultak ahhoz, elsősorban ahhoz, hogy a erdélyi örmény közösség megfelelőképpen integrálódjon a székely magyar társadalomba, tehát lehetőségei legyenek kereskedésre, tanulásra, stb. Másrészt olyan személyek, akik gyarapították jelenlétükkel, munkásságukkal az erdélyi székely magyar társadalmat is. Tehát a múlt személyiségeit vázoltuk, jártuk körül egyházi szempontból, és itt beszéltünk Oxendius Verzirescu püspökről, Bányai Réka, a marosvásárhelyi telekitéka levéltárosa tartott egy csodálatos előadást, hiszen a püspök azáltal, hogy katolizálta, vagy közrejátszott az örmények katolizálásában, az erdélyi római katolikusok püspöke is volt. Egy másik kiváló személyiség Görög Joákim, akiről Gál Hunor plébános értekezett. Őróla tudjuk azt, hogy nem csak örmény plébános volt Gyergyóban, hanem a Magyar Párt szenátora is volt, tehát Gyergyót képviselte Bukarestben a 20-as évek második felében. Egy másik kimagasló egyéniség Karácsonyi Guido, aki Liszt Ferencet kísérte erdélyi és orromániai koncertkör útján, őróla dr. Kálmán Attila értekezett. Urmánci Nándort úgy ismerjük, mint a magyar nemzettudat egyik kimagasló egyéniségét, őróla Círják Károly beszélt Maros Hévízről. És hát az egyik legfontosabb kérdés pedig, hogy hogyan lehet együtt élni, az együttélésnek milyen formái vannak, és erről Elekes István, Gyergyószent Miklósi tanácsos értekezett, aki egyébként a tavaly a Gyerebe uniós projektet is irányította a városban, ami arról szólt, hogy különböző régi házakat megnyitottak az ott lakók, beszéltek a ház történetéről, és így a közösség is összekovácsolódott. Tehát egy ilyen jellegű stratégiai konferencia volt Gyergyószent Miklóson.
Puskás úr, ahogyan azt az örökségünk nyomában első percében jeleztük, pár napja új látványossággal gazdagodott a Gyergyószentmiklósi Örmény közösség temploma. Pontosan miről van szó?
Új látványossal gazdagodik, hiszen ez még folyamatban van. Az örmény templom tornyában egy múzeumot próbálunk berendezni. Nem egy olyan múzeum, amire sokan számítanak, hogy régi tárgyakat láthatnak itt, hanem elsősorban képeken keresztül mutatjuk be az erdélyi örmények egyháztörténetét, a helyi közösség történetét, illetve azokat a fontos vallási, felekezeti és a Gyergyószentmiklóson található fontosabb felekezetek épületeit, történetét. Tehát maga a vágy nagyon régén, úgy hiszem, hogy minden gyermeknek egy vágya az, hogy a templom mellett magasról toronyba feljusson, és hát azt kell tudni, hogy Gyergyószentmiklóson az örmény templom a város leglátogatottabb turista látványossága, és miért a Torony Múzeum? Hát azért, mert mi nagyon jól tudjuk, akik Gyergyóban éltünk, jártunk, hogyha az ember felmegy a város fölött magasló Csobot hegyre, ahol a két kápolna, a római és örmény katolikus, a magyar örmény, ahogy ott nevezik, egymás mellett van, és onnan letekint a Gyergyói medencére, akkor egy csodálatos látvány tárul az ember elé. Tehát ha már nekünk egy ilyen tornyunk van, akkor jó ezt a tornyot ilyen célból is kihasználni.
Apropó kiállító tér, honnan az ötlet, illetve kinek köszönhető a Torony Múzeum létrehozása?
Az ilyen ötletek általában úgy születnek, hogy emberek leülnek és beszélgetnek egymással, tehát a kommunikációnak óriási szerepe van abban, hogy a közösségeink előre jussanak. Több szálon meg lehet közelíteni ezt a kérdést, több gondolat futott egybe. A gyergyói közösségben is volt már erről szó, hiszen Gál Hunor plébánossal, Kulcsár László egyháztanácsossal beszélve, és látva azt a tornyot, amelyben a feljárat teljes mértékben járható, amelyet kitisztítottunk, hogy ott érdemes valamit tenni, meg hát a turisták is folyamatosan kérdezik, hogy a toronyba fel lehet-e menni. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy nekem Marosvásárhelyen született meg az ötlet, amikor német barátommal be kellett mutatni a várost, és hát felmentünk a régi városháza tornyába. Az is egy csodálatosan rendbetett, képekkel illusztrált történet, és hát amíg az ember feljut a magasba, addig megismeri várost, a várost Bernádi polgármestersége idején. Tehát ezek a dolgok adva vannak, és jó, hogyha nyitott fülekre talál az ember Gyergyószent Miklóson is.
Lássuk be, hogy a szóban forgó látványossággal nem csak a Gyergyószent Miklósi közösség, hanem a város is gazdagabb lett.
Sokan megfogalmazzák, és hát a stratégiai konferencián is elmondta egy előadó, hogy a székelyek nagyon-nagyon sok mindent adtak az örményeknek, és most már illene, hogy az örmények is adjanak valamit a székelyeknek. Persze ez nagyon egyszerű, leegyszerűsítve volt kijelentve, de egyáltalán nem volt kifejtve, de alapvetően igaza van az illető előadónak, mert ha megnézzük a gyergyói örmények történetét a betelepedéstől kezdődve, tehát a 17. század első felétől, akkor azt látjuk, hogy ezt a vándor közösséget, menekült közösséget, migránsokat a mai kifejezéssel mondva, befogadta a székely közösség, ami érdekes módon nem is annyira zárt közösség ilyen szempontból, mert teljesen idegen embereket, akik még a nyelvüket sem tudták, befogadták. Tehát az első időkben szállást adtak nekik, utána templomnak helyet adtak, a pénzüket adták, hiszen az örmények kereskedők voltak, és zárójelben azt is el kell mondani, hogy idővel nyelvet is adtak nekik, hiszen az örmények elmagyarosodtak, és ezáltal identitást is adtak, mert hát jelen pillanatban ugye Erdélyben tiszta örmény nem igazán találkozunk, tehát mind vegyes identitás, kettős, hármas, négyes identitású emberekről beszélünk. Na most eljött az ideje, hogy az örmények is adjanak valamit, és hát azt kell mondani, hogy maga a templom és az a kultúrkincs, az a kulturális örökség, amit ott találunk, egyedi egész Székelyföldön. Gálhunor plébános elmondta azt is például, hogy azok a kelyhek, azok a paténák, egyházi liturgikus eszközök, tárgyak, amik ott találhatók, semmelyik székelyföldi plébánián nem találhatók. Régi könyvek, képek, stb. Tehát egy óriási kincs fölött ülünk, amit ugye nem használunk ki, és ezáltal egy múzeum berendezésével az ezekről szóló beszéd révén ezeket közkincsé lehet tenni, hiszen az az idő, reméljük, hogy véget ért, amikor ezeket el kellett rejteni. Most Gyergyóban nagyon fontos tudni azt, hogy eléggé beszűkültek a lehetőségek. Tehát miért megy az ember Gyergyó-Szent Miklósra, vagy a Gyergyói medencébe? Ugye a Szárhegyi kastély, erről is volt szó, egy jó ideje nem látogatható, és hát rengeteg embert vonzott. Jelen pillanatban tudomásom szerint nem, tehát vonza, de nem nagyon lehet bemenni, nem olyan formában, ahogy azt régebb meg lehetett látogatni. Tehát egyszerűen mit lát az ember? A tranzitturizmus a Gyilkostó felé irányuló turizmusnak egyik legfontosabb állomáspontja Gyergyó-Szent Miklósi örmény templom. És én körülbelül olyan 20 éve vagyok kapcsolatban ezzel a közösséggel, számtalanszor elmondtam előjáróknak, bárkinek, hogy óriási potenciál rejlik ebben a kis közösségben, ebben az örmény templomban és az egész millióban, amit ez bemutat. Tehát Gyergyó-Szent Miklós mindenképpen gazdagabb lesz, és ha odafigyelünk ezekre a kis kincsekre, mert ez egy ékszer, egy csodálatos kis gyémánt, mondhatni ez az örmény templom, és a várfal, a plébánia, stb., akkor ezáltal a közösség is gyarapodik, anyagilag is, hiszen a turista megáll, és nem csak ott áll meg, ha okosak vagyunk, hanem körben járja a várost, vásárol, eszik, iszik, persze, hogyha van amit, mert az is elhangzott a konferencián, hogy miért nincs egy örmény vendéglő, ahol a turista örmény étkeket kóstolhat meg.
A Torony Múzeumban tudomásunk szerint képeken tekintető meg az 1600-as évektől gyarapított erdélyi örmény épített örökség, de ugyanitt kaptak helyet a többi Gyergyó-Szent Miklósi felekezet templomairól készített felvételek is.
Valóban az egyik legfontosabb épített örökség az örmény templom. A város dísze kétségtelen az örmény templom és a templomkert. Amint említettem, az örmények eleinte egy bérbevett magánházakban laktak, itt tartották istentiszteleteiket, és az 1660-as évek végén, 68-ban Szebeléki Antal püspök engedélyezte nekik azt, hogy az idegenek temetőjét, tehát a nem őshonos székelyek temetőjét használják, és itt hoztak létre egy kis kápolnát, és ebből a kápolnából, vagy ennek helyére mellett építették fel aztán az örmény katolikus templomot 1733-ban, és érdekes is történetet szoktak itt elmesélni, hogy hát az örmény plébános Dér Teodorovics Simon elment Szamosújvára, Bécsbe, az örmények ugye nem akarták felépíteni a templomot, illetve hát nem akarták, folyamatosan húzódott a templomépítés, ugye, és akkor a plébános azt mondta, hogy mire visszajövök Bécsből, megállok Szamosújváron, arra kérlek, hogy kezdjétek el a templom építését, mert ha nem, akkor nem jövök vissza többet Szamosújváról. Tehát így készült el a templom alapja, és hát felépült ez a csodálatos barokk templom, ami egyébként nem örmény stílusban épült, hanem az akkori kornak és az örmények szerepéből kifolyólag barokk stílusban épült fel. Most a templomról nagyon fontos tudni, hogy értékes képei vannak, 1754-es velencei Szent Gergely ábrázolást találunk itt egyébként minden olyan helyen, ahol örmények élnek Erdélyben, vagy bárhol a világon, a világosító Szent Gergelyt, az örmények Szent István királyát láthatjuk itt, és hát azt is el kell mondani, hogy csodálatos vitráliák láthatóak a templomban, amiket most az elmúlt évek folyamán megyei tanács támogatásával sikerült restaurálni, és hát ez egyedi, mondhatni, abban a régióban. A két legfontosabb szent szent, akit kiemelnék, a maga világosító Szent Gergely és Szent István király, hiszen ez a két személy kifejezi azt, hogy hát igen, az itt élők örmény származásúak, de magyarként is éreznek, magyar szívük is van, és fontos volt nekik kitenni a két szentet. Ugyanakkor nagyon fontos azt megemlíteni az örmény templomról, hogy az orgonája, amely egy pneumatikus orgona, 1879-1880-ban épült, de sikerült az utóbbi egy-két évben teljesen felújítani. Egyébként a színes üvegablakokat is 100 év után sikerült felújítani, tehát ez egy óriási teljesítmény egy ilyen diaszpóra szorvány közösségtől, persze megfelelő támogatási rendszer keretében valósult meg. És hát a templomról is el kell mondani, hogy megújult 2005-ben elsősorban kívülről, de belülről is sikerült lefesteni a templomot, felújítani, és a teljes tatarozása, a újbóli felújítása jövőben kezdődik a Hargita megye tanácsának támogatásával. Most a templom mellett ugye van a várfal 1748-ból, tehát maga az örmény templom egy alapvetően központi helyet foglal el, de a Torony Múzeumban fontos volt bemutatni a más felekezetek szent helyeit is, és hát itt kronológiai sorrendben említeném, mert nagyon szépen kifejezi azt, hogy ezek a közösségek fejlődtek Gyergyószent Miklóson. Volt egy római katolikus kisebb kápolna, aminek helyére épült a római katolikus Szent Miklós templom 1756-73-ban, de ez későbbi, mint az örmény templom. Tehát az első templom Gyergyószent Miklóson, most álló templom az örmény katolikus templom 1733-ból, a római katolikus 1756-73-ból, a Szent Antal kápolnák a város fölött, ezek persze korábbiak, de utána, aztán a 19. század végén, 1895-99-ben épül a református templom, 1900-ban a görög katolikus templom, 1927-ben épül a zsinagóga, 1929-ben kezdik el az ortodox templom építését, 2002-ben az unitárius egyházközség imaháza épül, 2006-7-ben a baptista kápolna, majd 2008-ban a Szent István király erekének felmagasztalására épül fel a Bucsi negyedi templom, és ezelőtt 3 évvel szentelték fel a Munkás Szent József római katolikus templomot a Felszegben. Tehát azt lehet látni, hogy folyamatosan bővült a közösség, más felekezetek, vallások is megjelentek, de mi büszkék vagyunk arra, hogy ez az örmény templom a jelenlegi álló templomok közül a legrégebbi.
Új gyergyói panoráma a legfelső szinten a harangok terméből nyíló ablakokon keresztül belátható az egész város.
Valóban nem kell már felmenni a Csobothegyre ahhoz, hogy megnézzük ezt a csodálatos várost és élvezzük a panorámát, hiszen elég felmenni a Gyergyói templom tornyába. Amint említettem műsorunk elején, ez még folyamatban van, tehát reméljük azt, hogy a tavaszra, és hát pünköstkor van az óriási kereslet a turisztikai látványosság iránt, nagyon sokan jönnek elsősorban az anyaországból, elsősorban Magyarországról, tehát érdemes oda feljönni és megnézni ezt a kis várost, amiről azt írják egyébként 1837-ben, hogy nem egy cifra, nem is csinos, de pénzes kis városka. Piacán több eléggé ellátott és nem drága boltok vannak. Gyergyószent Miklós örmény szellemű kereskedő város. Tehát meg lehet tekinteni ezt a várost fentről, nagyon szépen látszik a Salamon Ernő gimnázium, a római katolikus templom, a felszegi görög katolikus templom, a Csiki kert, el lehet látni egészen a Botváráig, a visszafolyó Gyergyó tekerőpatakig láthatunk, a Délhegyét láthatjuk, Bucsint, Szárhegyig, sőt Ditrón túl is ellát az ember, hogyha felmegy az örmény templom tornyába, akár a szomszédos Pongrácz tetőre, de a Pricske is szépen látható jó időben. Tehát azt kell mondani, hogy fontos turisztikai látványosság és nagyon érdekes történet felmenni egy 300 éves, majdnem 300 éves épület tornyába.
Befejezésül az örmény közösség fiataljainak köszönhetően megtisztult a torony feljáró az évek folyamán összegyűlt szeméttől is.
Igen, amint említettem, mi ezt nem ma kezdtük, nem most született a terv, évekkel ezelőtt fiatalokkal műemlékvédő tábor keretében takarítottuk ki a templomot az ott felgyűlt szeméttől, hiszen a templom ablakai nem voltak elzárva, galambok jártak be, összepiszkolták a helyet és károsították a műemléket is. Ezt megtettük, és hát lehetővé vált fiatalok révén is, hogy járhatóvá legyen a torony. Azért a fiatalok segítségével, mert mi tudatos törekszünk arra, hogy a fiatal generációt ilyen szempontból is megszólítsuk, hiszen reméljük azt, hogy hogy ha legalább ott jártak, takarítottak, megismerték ezt a tornyot, megismerték a közösséget, akkor mélyebb szálak fűzik majd őket a szülőföldjükhöz.
Elnök úr, köszönjük a beszélgetést!
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon remélem azt, hogy a fiatalok közül néhányal, akik egyébként a Gyergyói medencében egy csodálatos kutatást végeztek az örmények kirajzásával kapcsolatban, majd egyszer a kedves hallgatóknak beszámolhatunk, úgyhogy remélem, hogy úgy köszönhetek el önöktől, hogy viszontlátásra.
Így lesz, mi se felejtjük el, hölgyeim és uraim, ennyi volt mára az örökségünk nyomában. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét dr. Puskás Attila vallástörténész, az Erdélyi Magyar Örmények Szövetsége elnöke nevében is. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.